Maha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a ti szíveteket. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok néktek. Virrasztatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Amen. Amióta János bátyám felkért erre a szolgálatra, azóta üldöz engem ez a bibliai történet példa, és engedtem neki, idehoztam egy kemény történet, egy nagyon ismerős újszövetségi történet, a Lukács evangéliumát keressük ki. Annak 16. fejezetét, a fejezet 19-től 31-ig terjedő verseit olvasom, a gazdag és Lázárnak a történet, a példázat, a Lukács 16, 19-től a fejezet végéig. Lehet? Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Egy Lázár nevű koldus ott feküdt a kapuja előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámon és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott. Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és küld el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és azzal hűsítse nyelvemet, mert igen gyötrödöm e lángban. De Ábrahám így válaszolt. Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt. Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához, mert van öt testvérem. Beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt, van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. Ő pedig ezt mondta, nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Hol töltöd az örökkévalóságot? Van-e üdv bizonyosságod? Hiszed-e azt, hogy neked örök életed van? És hogy fel van írva neved az életnek a könyvébe. Meg vagy-e győződve róla, hogy Krisztus téged is megszabadított, kiemelt abból az állapotból, amelyben voltál nélküle, és behelyezett abba az állapotba, amelyben vele lehetsz egy örökkévalóságon keresztül. Keveset beszélgetünk a halálról, illetve arról, hogy mennyire fontos felkészülni a halálra, a Krisztussal való találkozásra, illetve teljesen odahelyezni életünket az ő kezébe. Szeretnék felolvasni egy részletet Felix Salten svájci író Bambi című regényéből, amely nagyon szépen leírja azt, hogy az emberek manapság hogyan gondolkodnak a halálról, az eltávozásról, az elmúlásról. A rét szélén egy nagy tölgyfáról lassan hullott a levél, és hullott a többi fáról is. A tölgy egyik ága magasan a többi felett egész a rétre nyúlt ki. Legszélső ágán két levél kuksolt egymás mellett, és beszélgettek. Már nem úgy van, mint régen, mondta az egyik levél a másiknak. Nem, ismételt a másik. Ma éjjel is annyian elmentek közülünk. Már jóformán csak mi maradtunk ezen az ágon. Nem lehet tudni, melyikünkön van a sor, mondta az első. Amikor még meleg volt, és a nap forrón árasztott ránk, olykor egy-egy vihar vagy felhőszakadás tört, és sokan közülünk már akkor elcsodálkoztak, de el is sodrottak, holott még fiatalok voltak. Nem lehet tudni, melyikünkön a sor. Most a nap csak ritkán süt, sóhajtott a második levél, és ha süt is, már nincs ereje. Új erőre volna szükségünk. Vajon igaz-e? Kérdezte az első. Vajon igaz-e, hogy helyünkbe újak jönnek, ha mi leperegünk, és aztán újak, mások, és mindig újak? Biztosan igaz, suttogta a másik. El sem tudom képzelni. Ez már meghaladja mi felfogásunkat. És aztán olyan szomorúak leszünk tőle, tette hozzá az első. Egy ideig hallgattak, aztán az első csöndesen mondta maga elé. Miért kell elmennünk? A második kérdezte. Mi lesz velünk, ha lehullunk? Lehanyatlunk. De mi van ott lent? Az első felelte. Nem tudom. Az egyik ezt mondja, a másik azt, de senki sem tudja. A második kérdezte, vajon érzünk-e még valamit? Vajon tudunk-e még valamit magunkról, ha ott leszünk lent? Az első ismételte, ki tudná ezt megmondani? Aki lehullott, még sose tért vissza, hogy erről beszéljen. Újra hallgattak, aztán az első levél gyöngéden így szólt a társához. Ne bánkodj olyan nagyon, hisz reszketsz már. Hagyd csak, felelt a másik. Mostantól olyan könnyen reszketek. Már nem érzem magam olyan biztonságban a helyemen. Ne beszéljünk többé ilyen dolgokról, mondta az első levél. A másik felelte, nem, hagyjuk, de mi másról beszélhetnénk? Hallgatott, és egy kis szünet után nem tudott más témára térni, folytatta. Vajon ki megy el közülünk elsőnek? Ezzel még ráér, csillapította az első. Emlékezzünk inkább a múltra, milyen szép volt. Milyen csodálatosan szép, amikor a nap olyan forrón tűzött ránk, amikor egyszerűen csak fürdöztünk a nap sugaraiban. Emlékszel még? És aztán az a reggeli harmat, és az enyhe pompás éjszakák. Most iszonyatosak az éjjelek, panaszkodott a másik, és nem akarnak véget érni. Nem szabad panaszkodnunk, mondta az első szeliden, hiszen tovább éltünk, mint sokan-sokan közülünk. Ugye, nagyon megváltoztam. Érdeklődött az első levél félénken, de sürgetően. Szó sincs róla, erősítette az első. Te persze azért gondolod, mert én olyan sárga és csúnya lettem. Ó, de nálom ez egészen más. Ugyan, ne tréfáj. Vágta el szavát a másik. De igazán úgy van, ismételt az első buzgón, hidd nekem, olyan szép vagy, mint az első napon. Itt-ott egy vékony sárga csík alig lehet észrevenni, de csak még szebb lettél tőle. Hidd nekem. Köszönöm. Suttogta a másik levél meghatottan, de nem hiszek neked. Legalábbis nem egészen, de köszönöm, hogy olyan jó vagy. Te mindig olyan jó voltál hozzám, és most értem csak meg egészen, mennyire jó. Hallgass, mondta az első, és maga is elhallgatott, mert a bánat szavát vette. Most hallgattak mindketten. Az órák múltak, nedves szél húzott hidegen és ellenségesen a fák felett, és egyszer csak az egyik megszólalt. Ó, most én, megtört a hangja, lassan levált ágáról, és keresgélve, ringatózva, lehult róla. Utána következett a másik, és itt volt a tél. Nagyon sokszor így gondolkodunk mi is a halálról, az elmúlásról, és egyáltalán nem akarunk szembesülni azzal, hogy előbb-utóbb mindannyiunk életében ez bekövetkezik. Több oka van ennek, talán azért, mert nem vagyunk felkészülve rá. Talán azért, mert nagyon félünk, és úgy, mint ezek a levelek, inkább visszagondolunk a múltra, hogy de jó volt, de szép volt akkor, de fiatalok voltunk, életünk tejében mindent megtehettünk, kibontakoztunk, érvényesültünk, és félünk szembesülni igazából a valósággal, hogy egyszer az, ami itt a Földön elkezdődött, az véget ér. Hogy egyszer majd mi is lehullunk a fáról, hogy egyszer majd bekövetkezik a mi életünkben is az ősz, mert őszülünk, és hogy egyszer majd a halál kopogtat az ajtónál. Lehet, hogy ismerős a történet, egy király odahívta nagy boldogan és örömmel az udvari bolondját, és azt mondta neki, te bolondom, szeretnék neked oda ajándékozni egy híres pálcát. Legyen ez a tied, viszont arra kérlek, csak akkor add tovább, ha találsz náladnál bolondabb bolondot. Megfogadta a tanácsot, elindult világgá ez az udvari bolond, és egyszer csak meghallotta, hogy az ő királya, a híres, nagy király megbetegedett, és súlyos állapotban betegágyban fekszik. Visszament hozzá, bement a szobájába, és megkérdezte tőle, királyom, mi történt veled? Nagy, hosszú útra készülök, kedves bolondom. Nem vagyok már olyan jó, mint egykor. De mégiscsak, ha ilyen hosszú útra készülsz, mondd királyom, felkészültél-e erre az útra? Dehogy készültem volna. Erre az udvari bolond elővette a híres pálcáját, oda nyújtotta a királynak, és azt mondta, sok bolonddal találkoztam életem során, de olyannal, aki ne készülne fel arra hosszú útra, amelyre elindul, és ez nem más, mint a halál, nem találkoztam. Ezért, királyom, itt a pálcám, vedd. Testvérek, fel vagyunk-e készülve? Hogy egyel talán foglalkoztat-e az elköltözésünknek a pillanata? Fiataloknak, amikor mondom, hogy olyan jó lenne ott lenni a templomban, istentiszteleten, vagy ifin, hallgatni igehirdetéseket, nem egyszer azt mondják, van még időnk. Megy nagymama, megy meg édesapa, meg édesanya, nekem majd lesz időm. Élem az életem. És testvérek, ki tudjuk mi számítani életünknek az idejét? Tudjuk ezt most itt elmondani, hogy mi nem 20 évet, hanem 70, 80 vagy 90 évet élünk? Nem. Mert ma vagyunk, és holnap már nem. És egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan ér bennünket a halál, az elköltözésnek a pillanata, és hogy kivel megyünk tovább. Ebben a történetben, a gazdag és szegény Lázárnak a történetében Jézus Krisztus tiszta, biblikus tanítást ad a halálról és a halál utáni életről. És miközben ezeket a tanításokat hallod, arra kérlek, újból és újból válaszolj önmagadban arra kérdésre, hogy hol töltöd az örökké valóságot. Hat gondolat egységben szeretném felvázolni azt, hogy ez a történet mit tanít a halálról és a halál utáni életről. Az első így hangzik. Van folytatása az emberi létnek a biológiai halál után is. Azt hiszem, hogy nem mondok újat ezzel. Legtöbben közülünk hiszünk abban, hogy a biológiai halál után van élet, hogy ezek a testi funkciók, amikor itt befejeződnek, elmúlnak, következik egy másik. Mégis megkérdezem. Hiszed-e ezt? Itt azt olvassuk a történetben, hogy meghalt Lázár, meghalt a gazdag, és. És ezzel az éssel kifejezi egy Jézus Krisztus, hogy nem ennyiből áll az élet, ebből a 70, 80 vagy akármennyi esztendőből, hanem a földi élet lejártával következik egy másik élet. Van folytatás. Olyan sokszor berendezkedünk erre a földi életre, gyűjtögetünk magunknak és hozzátartozóinknak, és annyira ragaszkodunk ehhez a földi élethez, hogy elfeledkezünk gondolkodni arról, hogy van folytatás. Nem is beszélve arról, hogy arra nem is készülünk, vagy nagyon keveset. Milyen kincseket gyűjtesz magadnak? Olyanokat, amelyeket a moly és a rozsda megemészt, és addig, amíg e világon vagy, addig úgy megvannak, utána elmúlnak, vagy olyan kincseket, amelyek mennyei kincsek, és amelyek soha el nem múlnak. Meghalt Lázár, és meghalt a gazdag, és utána következett valami. Ezt nem lehet elkerülni, akár mennyire szeretnénk. A folytatás az bizonyára meg lesz, akár hívő emberek vagyunk, akár hitetlenek. A másik dolog, ami benne van ebben a történetben, az az, hogy nem mindenki ugyanolyan körülmények között létezik tovább. Ez tény. Nincs olyan, hogy mivel Isten jó, akkor hirtelen mindenki élete végén a mennyországba kerül. Mert hogy Isten kegyelmes, Isten jó, olyan sokszor hivatkozunk arra, hogy elkövettünk egy bűnt, de hát Isten megbocsájt. Mielőtt elkövetnénk, már azt mondjuk, hogy Isten megbocsájt. Testvérek, a történetben az van, hogy a gazdag az a pokolba kerül, a szegény pedig a mennyországba. És akármennyire zavaró a fülünknek ez a két fogalom, hogy gehenna és pokol, kénköves tűz, nem kerülhetjük el annak a tényét, hogy ez létezik. Vagy a mennyország, vagy a pokol fog rám várni e földi élet után. Mert egyszer mindannyiunknak meg kell állnunk az ítélőszék előtt, és számot kell adnunk erről a földi életről, hogy Krisztussal vagy Krisztus nélkül éltük. A harmadik gondolat, van összefüggés az ember földi élete és az örök sorsa között. Hogy ne lenne összefüggés, testvérek? Azt olvassuk a gazdagnál, hogy élte az ő életét, vagyont halmozott fel, gyűjtögetett, mindenfajta lakomát szervezett az övéinek, a környéket is meghívta. Biztos a kívülállók is úgy látták, hogy ez egy bőségesen adakozó ember. Ez egy jó ember, ez egy rendes ember. Csak egy gond volt, hogy a lelki szekere az egyáltalán nem volt ember. És akinek nincs rendben a lelki szekere, az fél a haláltól. Az nem akar szembesülni a halálnak a tényével. Messze távol tartja magát ettől. Ha csak a környezetünkben gondolkodunk, és a környezetünkben élő embereket látjuk, nem föltétlenül egy kényelmes téma a halálnak a témája. A halállal való szembesülésnek a témája. Nem tudom, ki olvastam Goethének a híres művét, a Faustot, amelyben mindenfajta varázslói praktikákról ír, többek között arról, hogy hogyan adja el a főhős magát az ördögnek, a sátánnak. Ő volt azon emberek egyike, aki nagyon rettegett a haláltól, az elmúlástól, attól, hogy ez az élet egyszer majd véget ér. Azt kérdezném tőled, te félsz a haláltól? Ki az, aki azt mondaná, hogy nem fél a haláltól? Testvérek, nem sokan vagyunk. Valaki itt azt mondta, mindenki fél a haláltól.
Mindenkit rettegésben tart.
Vagy mindenkit rettegésben tart. A héten az asszony testvérekkel bibliaórán erről beszélgettünk. Honnan jössz és hova mész? És én elmondtam azt, hogy a halál és a halálfélelem azok életében, akik Krisztus mellett vannak, akik Krisztusban élnek, hiányzik. És itt előjön az, amit Jézus mondott Máriának és Mártának, Lázár halálakor és feltámasztásakor, és ez így hangzik, aki él és hisz én bennem, az soha meg nem hal. Aki él és hisz én bennem, az soha meg nem hal. És arra kérdésre, hogy honnan jövök és hova megyek, nekem az a válaszom, hogy az életbe megyek. A bűnből, a nyomorúságból, a Krisztus nélküli életből jövök, találkozásom volt vele, és megyek az életbe. Testvérek, Aki csak él és hisz én bennem, az soha meg nem hal. Akkor még sincs halál. Jézus ezt mondja. Egy átmenet van tulajdonképpen. És azért van összefüggés a földi életem között és az örök sorsom között, mert ha itt a földön nem fogadtam el Krisztust, és nem lett életem része és központja, akkor odaát nem leszek az ő közösségében, sőt, ellenkezőleg ugyanúgy Istentől távol, a pokolban leszek. De ha itt ebben a földi életben elfogadtam őt személyes megváltomként, és rászorultam erre a kegyelemre, ezt felismertem, és vele éltem az életemet, végig jártam a megszentelődés útját, akkor vele leszek örökké. Az is benne van ebben a történetben, hogy a halálunk pillanatában fog eldőlni az, hogy hova kerülünk, és ezen nem lehet változtatni, testvérek. Mi jó reformátusok, ha valaki megkérdezi tőlünk, hogy van-e üdvösséged, üdvbizonyosságod, azt szoktuk mondani, nem tudjuk tisztetesen. Majd meglátjuk, ha meghalunk, aztán, hogy mi lesz, az lesz, mi itt elmegyünk a templomba, meghallgatjuk az igét, az ige hirdetést, aztán meglátjuk. De testvérek, aki hisz én bennem, annak örök élete lesz. Annak örök élete van. Hiszel benne? Van örök életed? És az, ha az Úrral éled az életedet, és meg vagy bizonyosodva erről. Itt a történetben is ez van, hogy meghalt a gazdag, és meghalt Lázár, és oda került egyik az egyikbe, a másik állapotba, és ennyi. Hiába imádkozunk utána halottjainkért, vagy mindenfajta adományt, vagy bármit adunk annak érdekében, hát ha jobb lesz nekik. Nem is tudom, néha ezzel a mondattal is bajom van, hogy Isten nyugtassa. Kívánság ez, vagy könyörgés, vagy imádság. Mondjuk inkább azt, hogy őszinte részvétem, vigasztalást kívánok az élőknek. Itt dől el halálunk pillanatában, abban a létállapotban, amiben éltem itt, abban fogok élni majd oda át is. Ha itt a mennyországnak az előízét megéreztem, megtapasztaltam, és a testvéri közösségben megéltem ezt, akkor magától értetődő, hogy a halál számomra csak olyan lesz, mint egy előszoba, hogy oda belépek, utána átöltözök, és egyszerűen bemegyek az életbe. Fogalmazta ezt Spurgeon, a híres igehirdető. Vajon a te életed, a te szíved kinek a tulajdona? Vajon mi lesz veled, ha elszólít téged az Úr, fel vagy-e készülve arra, hogy bármely pillanatban jöhet, neked az ő kezében van az életed, és ő vele fogod tölteni az örökkévalóságot? Egy ötödik tanítás, ami benne van ebben a történetben, az az, hogy a halottak lelke, testvérek, az nem jön vissza. És olyan badarságokat tudunk mi is sokszor elkövetni, hogy több napon keresztül felkapcsolva hagyjuk a lámpát abban a szobában, ahol volt a halott, oda nem megyünk, nem alszunk ott abban a szobában. Most a gyertyagyújtogatást nem szeretném ide témaként előhozni, de sokszor azzal is valamit jelzünk, nehogy a halottnak a lelke elkoboroljon, hanem lássa fényt és visszataláljon a helyére. Néha mi református, úgymond biblikus felfogásunkba is beleférnek az ilyenek. És itt tisztán mondja Ábrahám, a gazdagnak, hogy nincs átjárás. Most itt nem sétálunk, hogy egyszer a mennyországba, egyszer a pokolba. Nincs átjárás, mert közöttünk és közöttetek nagy szakadék tátunk. És ha már egyszer meghaltál, és eldőlt az, hogy te hova kerülsz, akkor ennyi volt. Nincs tisztítótűz, purgatórium, meg nincs imádság a halottakért. És ugye Isten sem engedné meg, hogy az üdvözülteknek a lelkét valaki is felbolygassa. Nincs testvérek. És az utolsó gondolat, amit idehoznék, és nagyon szépen fejeződik be ez a történet, amikor azt kéri a gazdag, hogy menjen már vissza a szegény, hogy legalább a testvérei térjenek meg, hogy ők ismerjék meg Istent, hogy ne kerüljenek ők is a pokolba. És sokszor ilyeneket kívánunk mi is. És mondjuk, hát az én férjem akkor biztos, hogy megtérne, vagy Istenhez fordulna, ha valaki visszajönne. És megmondaná neki, hogy milyen szép ott a mennyországban. Gyere, légy te is Krisztus szolgája, és oda kerülsz. És hallunk is ilyen történeteket, ilyen furcsa bizonyságtételeket, hogy valaki ott volt, és aztán visszajött. De itt azt mondja a történet, hogy nincs ilyen. És mit mond Ábrahám? Van Mózesük, és van prófétájuk, ha rájuk nem fognak hallgatni, akkor hiába van az egész. És ki a Mózes és ki a próféta testvérek? Az ige hirdetők, Isten szolgálja, akik megszólítanak az igéjén keresztül, és az igében tulajdonképpen itt Jézus azt mondja, hogy csak Isten igéje menthet ki bennünket abból az állapotból, amiben vagyunk nélküle. Nincs más út, csak Isten útja. És nincs más üdvösség Jézus Krisztuson kívül, mert ő az egyedüli üdvözítő. Elég neked ez? Ne kérjél mindenfajta kijelentést, mindenfajta csodát, hanem fogadd el, hogy van Mózes, van próféta, van Istennek az igéje, van szabadító, van megtartó. És az ő kezébe helyezhetem az életemet. Egyszer egy haldoklóval beszélgettem kórházi ágyon. Együtt imádkoztunk, és Isten szent lelke a szívemre helyezte, hogy a szőlő munkásoknak a példázatáról beszéljek neki, és azt olvassam fel. Elkezdtem felolvasni ezt a példázatot, és amikor oda jutottam, hogy az utolsónak is ugyanannyit adott, mint az elsőnek, akkor elkezdett sírni ez az ember. És akkor hirtelen nem tudtam elképzelni, hogy miért sírt, befejeztem a történetet, és így megálltam. És azt kérdezte tőlem, lelkipásztor úr, tudja, hogy én vagyok az az utolsó? És nem értem, hogy hogyan ad ugyanannyit, mint az elsőnek, hisz azok rengeteget dolgoztak ott a szőlőben. Annyi mindent tettek, elfáradtak. Jogos lenne, hogy ők kapjanak többet, én kevesebbet, és nekem ugyanannyit ad. Testvérek, ilyen az Isten. Bőségesen árasztja ki az ő kegyelmét ránk. És független attól, hogy mennyi bűnt követtél el, független attól, hogy hány éves vagy, független attól, hogy honnan jössz, te most oda helyezheted életed az Úr kezébe, és készen állhatsz arra, hogy ő felkészítsen téged az örök életre. Amikor Máriának és Mártának mondja Jézus, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, annak örök élete van, a soha meg nem hal, akkor így fejezi be a mondatát, hiszed-e ezt? És ezt szeretném én is megkérdezni tőled. Hiszel az örök életben? Hiszed, hogy Krisztus helyre tudja állítani a kapcsolataidat, az életedet, a tönkrement múltadat? Hiszed, hogy a képes egy teljesen új szívet, új életet ajándékozni neked? Az egyik nagyon drága ígém, ami életem során olyan sokszor bátorított és erősített nekem, az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Nyereség a meghalás. És nem tudnék másként élni itt a Földön, el sem tudom képzelni ezzel a bizonyosság nélkül. Hiszed-e ezt? És hol fogod tölteni az örökké valóságot? Ha nem tudod, ha kételkedsz benne, ha számodra nagyon kérdéses az, hogy te hol vagy, melyik oldalon, a szakadék melyik végén, akkor engedd, hogy Isten belépjen az életedbe, és adjon egy új életet. Engedd, hogy rávezessen téged a keskeny útra, és legyen ő szívednek az ura és megtartója. Mert ahol a te kincsed, ott lesz a te szíved. Keressétek először Isten országát, mert a többiek ráadásul megadatnak néktek. Amen.
Amen.
Testvérek, csendesedjünk el egy imádságra, és arra kérlek, hogy vidd Isten elé mindazt, aki vagy, ha úgy érzed, hogy neked most oda kell helyezned életedet az ő kezébe, akkor tedd meg, mert Isten kezébe oda helyezni életünket az a legnagyobb áldás, a legnagyobb öröm, a legnagyobb gazdagság. Nem holnap vagy holnap után, hanem ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a ti szíveteket. És ma, ha az ő szavát halljátok, engedjétek, hogy helyreállítson titeket. És ma, ha az ő szavát halljátok, legyen öröm itt a földön, és legyen öröm ott a mennyben. Urunk, köszönjük neked az örök életet. Köszönjük az üdvösséget. És köszönjük, hogy a földi élet után következik az igazi élet. Jézusunk, szeretnénk megnyitni a szívünket te előtted, hogy rendet rakj annak minden zugában is. Légy te az, aki kivetsz onnan mindenfajta sötétséget, bűnt és szent, és egyedül úrként ott maradsz örökre. Köszönjük, hogy lehet üdvösségünk, lehet üdv bizonyosságunk, és köszönjük, hogy a te oldaladon, te veled az életünkben nem látunk halált, hanem csak egyszerűen a földi életnek a végén egy drága mennyegzőnek leszünk a részesei, amikor is mennyei vőlegényünk magához vesz bennünket, földi mennyasszonyait. Urunk, nagy áldás, nagy kiváltság mennyasszonyokként élni itt a földön, vándorolni, és nagy reménységünk van afelől, hogy egyszer majd beteljesedik ez a vándorlás, és ott leszünk veled örökké a mennyországba. Köszönjük, hogy fenn a mennyben az Úr minden győztesnek áld, aki Jézussal járts benne hitt. Aranyból koronát, fehér égi ruhát, hárfa húrjait pengethetik. És köszönjük, hogy ott minden kész, hogy ott minden győztesnek jár örök rész. Urunk, csak te veled, csak neked, és csak általad akarunk élni. Segíts, hogy ne csak néha-néha tegyük ezt, hanem életünk minden percében és pillanatában álhatatosan mindvégig kitartsunk az üdvösségnek az útján. Köszönjük az ígéreteidet, köszönjük megtartó szeretetedet, kegyelmedet. Urunk, különösképpen most azokért imádkozunk, akik nem tapasztalták meg életükben a te szeretetedet, akik nem élték át a megtérés, az újjászületés drága lehetőségét. Urunk, érints meg őket. Munkálkodj a te szent lelked által, és hadd legyen öröm ezen az estén is, itt a földön és oda át a mennyben. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus mondta, én élek, és ti is élni fogtok. Amen. Amen. Köszönöm szépen.